Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Seth Godin. Na, ez már marketing. Nem látnak, amíg nem tanulsz meg látni. Legyél büszke a munkádra. A kiváló marketingesek nem a saját vállalatuk vagy startupjuk problémáját akarják megoldani a vásárlók segítségével, hanem a marketinget használják arra, hogy megoldják mások problémáit. Nem csak zajt csapnak, hanem jobbá is teszik a világot. A valóban nagy hatású marketing a nagy lelkűségben, az empátiában gyökerezik. A szerzőről. Seth Godin, író, üzletember, vállalkozó, kommunikációs szakértő. Miután a Yahoo 1998-ban 30 millió dollárért megvette Yoyodyne nevű online startupját, Godin a Yahoo online marketing részlegének elnök helyetteseként dolgozott tovább. Eddig mintegy 20 könyve jelent meg, amelyeket több mint 30 nyelvre fordítottak le. Könyveiben az új vállalkozási lehetőségekről, ötletek terjesztéséről, marketingről, vezetésről, változásról és változtatásról ír egyedülállóan inspiráló és szellemes stílusban. A világ egyik legnépszerűbb marketing blogjának írója, sokak szerint a 21. század egyik legjobb előadója. Millióknak tartott és tart előadásokat olyan cégeknél, mint a Disney, a Cadillac, az eBay, a Google, az Amazon, a Microsoft és az Adobe. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? Seth Godin, Ez már marketing című könyve kiváló olvasmány mindenki számára, aki a modern marketing világában szeretne elhelyezkedni, vagy már benne van, de friss perspektívát keres. Godin az újkorszak marketing filozófiáját tárja elénk, ahol a hagyományos reklámozás helyett a relevancia, az empátia és az értékteremtés áll a középpontban. A könyv átfogó útmutatást nyújt ahhoz, hogyan lehet sikeresen márkát és közösséget építeni azáltal, hogy valódi kapcsolatokat alakítunk ki a célközönséggel. A digitális kor marketingeseinek, vállalkozóinak, valamint azoknak, akik szeretnének mélyebb betekintést nyerni a márkák és fogyasztóik közötti kapcsolat dinamikájába, mindenképp érdemes elolvasniuk ezt a könyvet. A könyv rövid összefoglalója. Godin ebben a könyvében egy újszerű marketing megközelítést vázol fel, amely elmozdul a hagyományos, tolakodó reklámtechnikáktól, és helyette az értékteremtést, az empátiát és a jelentőségteljes kapcsolatok építését helyezi előtérbe. Hangsúlyozza, hogy a mai világban a siker kulcsa az, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk, amelyek valóban megoldást nyújtanak az emberek számára, és közben értékes közösségeket építünk köréjük. A könyv konkrét esettanulmányokon és példákon keresztül mutatja be, hogyan lehet sikeresen alkalmazni ezeket az elveket a gyakorlatban, így segítve a márkákat és a marketingeseket abban, hogy mélyebb, értékvezérelt kapcsolatot alakítsanak ki a fogyasztóikkal. Összefoglaló. Mi az a marketing? Mi az első szó, ami eszünkbe jut a marketing szó hallatán? A legtöbb ember a reklámokra gondol, a két tevékenység ugyanis annyira elválaszthatatlanul összekapcsolódott egymással, hogy szinte szinonimákká váltak. Az internet megjelenése előtt a reklám és a marketing nagyrészt egyazon szakmának számított. A televíziós és rádiós reklámok, valamint a nyomtatott reklámok és az óriás plakátok voltak az új termékek bevezetésének elsődleges felületei. A 2000-es években az internet térnyerése miatt könnyebbé és olcsóbbá vált a hirdetések beszerzése és terjedése. Egy átlagos kisvállalkozás tulajdonosa vásárolhat egy bannert, amely megjelenik a keresőkben vagy a híroldalakon. A reklámok könnyebb megvásárlása azonban nem javította az átlagos vállalkozó azon képességét, hogy hatékonyan értékesítse termékeit. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek, a modern marketing szakembereknek meg kell tanulniuk az elkötelezett ügyfélkör kialakításának módjait. A marketinges célja nem lehet az, hogy a legtöbb embert elérje, vagy a legtöbb megosztást szerezze meg a közösségi médiában. Ehelyett a hatékony marketing szakembereknek következetességet és megbízhatóságot kell tanúsítaniuk ügyfélkörük felé. Nem kell több százezer ügyfelet megcélozniuk, hogy megéljenek. Ha a megfelelő közönségnek hirdetik termékeiket, a cégtulajdonosok és vállalkozók több száz embert kiszolgáló ügyfélkör kiépítésével növelhetik cégüket. A marketing nem csak szappan eladás. Ha TED előadást tartunk, az marketing. Amikor fizetésemelést kérünk a főnöktől, az marketing. Amikor pénzt gyűjtünk a helyi játszótérre, az is marketing. És igen, ha bővíteni próbáljuk a vállalati részlegünket, marketing az is. A hatékony marketingnek 5 lépése van. Először is egy vállalatnak értéket kell létrehoznia. Másodszor az árut vagy szolgáltatást úgy kell megtervezni, hogy a lakosság egy meghatározott szegmensét szolgálja ki. Harmadszor a terméknek vagy szolgáltatásnak olyan célt kell szolgálnia, amely összefonódik a törzsközönség domináns értékeivel. A negyedik lépéshez a marketing szakembernek végre el kell kezdenie a termék reklámozási folyamatát. Ötödik lépésként a marketing szakembernek elkötelezettnek kell maradnia az üzlet népszerűsítésében és fejlesztésében, még akkor is, ha a vállalat nem válik népszerűvé vagy nyereségessé az indulást követő években. Az utolsó lépés a legfontosabb, de a marketingesek gyakran megfeledkeznek róla, amikor kezdik elveszíteni a reményt, ha a befektetett munka és pénz ellenére nem tapasztalnak azonnali megtérülést. A vállalkozóknak és a vállalkozásoknak azonban emlékezniük kell arra, hogy sok sikeres vállalatnak éveket kellett eltöltenie termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésével, mielőtt társadalmat formáló erőkké váltak. Csak az ígéretek évekig tartó következetes betartásával kezdi meg egy termék megragadni az átlagfogyasztót és alapvetően megváltoztatni a piacot. A reklám veszít hatékonyságából. Tegyük fel, hogy marketingesek vagyunk az 1960-as években. Cégünknek van egy kiváló terméke, értékesítői csapatunk mégis hiányt tapasztal az eladások terén. Hogyan kezeljük ezt? Ha a hagyományos megközelítést választanánk, a válaszunk a következő lenne. Vásároljunk hirdetéseket, lehetőleg jó sokat, és lássák azokat minél többen. A Coca-Cola módszer széles körben ismert. Ezt követve reklámokkal árasztanánk el az étert és a magazinok oldalait, ahogyan azt a világhírű üdítőital gyártó cég évről évre tette. Mi a célunk? Dióhéjban a tömeg elérése. A tömegmédiát a tömegpiac telítettségének eléréséhez használnánk egy tömegüzenettel, amely a tömegeket célozza meg. Mi az üzenetünk? Meg kell győznünk a célközönséget arról, hogy termékünk a populáris kultúra része. A Coca-Cola számára ez azt jelentette, hogy meggyőzték az embereket arról, hogy mindenki igyon kólát és élvezze. Ez életképes stratégia volt akkoriban, amikor az Egyesült Államokban 3 nagy televíziós csatorna volt, és szinte mindenki ugyanazokat a műsorokat nézte. A műsorok és a reklámok emberek millióihoz jutottak el, a televízió néző közönség jelentős részéhez. Ezek az idők azonban rég elmúltak. A közvélemény figyelme immár több ezer televíziós csatorna és műsor között oszlik meg, és sokan inkább a YouTube-ot vagy a Netflixet nézik. Az internet az első olyan tömegkommunikációs eszköz, amely nem a marketingesek boldogítására jött létre. A televíziót és a rádiót még a reklámok sugárzására találták fel. Az internet azonban nem a félbeszakításra és a tömegfogyasztásra épül. A legnagyobb médium, ugyanakkor a legkisebb is. Az internet átírta a játékszabályokat. Egyrészt ez a valaha kifejlesztett legnagyobb tömegmédium, amely emberek milliárdjait köti össze. Másrészt ez a legkevésbé tömeges közeg is. Ennek oka, hogy mindenki elkészítheti belőle a saját privát verzióját, kiegészítve személyre szabott Facebook idővonalakkal és Twitter hírcsatornákkal, valamint személyre szabott videóajánlókkal a YouTube-on és lejátszási listákkal a Spotify-on. Az internet olyan, mint egy óriási, szabad média játszótér, ahol az összes ötletünket nagyjából mindenki láthatja. Valójában milliárdnyi apró súgás, búgás, énközpontú társalgások végtelen sorozata, amelyek csak ritkán szólnak rólunk és az általunk elvégzett munkáról. Nincs tömeg, és nem lehet pénzért figyelmet lopni, ahogy nagyszüleink vállalatai tették. Ahogy a tömegmédia számos kisebb médiára szakadt szét, úgy az egykoron középpontjában álló tömegkultúrával is ez történt. A 2007 és 2015 között sugárzott Mad Men, Reklám őrültek című sorozat ezt a váltást örökítette meg, és maga a műsor is példája a bekövetkezett változásnak. Sok jó kritikát kapott, de az Egyesült Államok lakosságának átlagosan csak körülbelül 1%-a nézte meg. A marketing tömeges reklámozási megközelítése elavult. Nyilvánvaló, hogy új megközelítésre van szükség. A digitális reklámozás előnyei és hátrányai. Első pillantásra úgy tűnik, hogy az internet ideális médium a reklámozáshoz, sokkal jobb, mint a múltbéli televíziók a 2-3 csatornájukkal. Természetesen egyetlen reklámmal sem érhetünk el nagy közönséget egy népszerű tévéműsorban, tehetünk viszont valamit, ami ennél hatékonyabb lehet. Hirdetéseinkkel pontosan megcélozhatjuk azt a demográfiai csoportot, amelyet szeretnénk elérni. A Facebook, a Google és a YouTube felületein mindezt néhány egérkattintással megtehetjük. Ennek eredményeként a múlttól eltérően többé nem kell mindenkihez eljuttatnunk az üzenetünket abban a reményben, hogy az elér egy adott demográfiai csoportot. A célközönségünket azonban bármikor és bárhonnan elérhetjük. Nem kell megvárnunk, amíg este 9-kor leülnek a tévé elé, hogy megnézzék a kedvenc sorozatukat. Hirdetésünk megjelenhet a Facebook idővonalukon, amikor bejelentkeznek, függetlenül attól, hogy hány óra van és hol tartózkodnak éppen. Hogyan jussunk szóhoz? Miként üzenjünk? Most következik a hab a tortán. Olyan precízen mérhetjük az elérési eredményeinket, amiről a 60-as évek marketing vezetői álmodni sem mertek volna. Megtudhatjuk, hogy hányan látták a hirdetéseinket, hányan kattintottak rájuk, és természetesen azt is, hogy hányan vásárolták meg a termékeinket. Ezután optimalizálhatjuk tartalmi és hirdetési költségkeretünket az alapján, hogy mi működik és mi nem. Csak egyetlen probléma merül fel. Minden más cég is megteheti ugyanezt. Ennek eredményeként az embereket szinte mindenhol hirdetésekkel bombázzák, ahogy bármilyen internetes felületre lépnek. Ennek eredményeként, még ha pontosan célozzuk is meg a csoportunkat, hirdetéseink többsége egy újabb, figyelmen kívül hagyandó dolog lesz számukra. Ennek ismeretében sok vállalkozás a kereső optimalizáláshoz, vagyis az SEO-hoz fordul segítségért az online marketing területén. Reméljük, hogy a megfelelő kulcsszavak használatával cégünk webhelye a Google találati listájának tetején fog megjelenni, amikor valaki az általunk kínált terméktípusra keres rá. A legtöbb Google keresés azonban több mint egy tucat oldalt eredményez, és csak néhány vállalkozásnak lesznek olyan jók az SEO beállításai, hogy az első oldalon jelenjenek meg. Szerencsére azonban akad néhány lépés, amellyel javíthatjuk marketing szemléletünket. az emberi vágy, amelyet termékünk teljesíthet. A hatékony marketing első lépéséről épp oly egyszerű beszélni, mint amennyire nehéz végrehajtani. Alkossunk valamit, amit érdemes megvenni. De várjunk csak, ez nem a tervezők és a gyártók felelőssége? Igen ám, de ez is marketing feladat. Annak megértéséhez, hogy miért az, gondoljuk át, mi az, amiért érdemes megvásárolni valamit. Vegyünk példaként egy 6 mm-es átmérőjű fúrószárat. Senki sem akar 6 mm-es átmérőjű fúrószárat önmagáért vásárolni. A 6 mm átmérőjű lyuk miatt van szükségünk rá, ahogy azt Theodore Levitt, a Harvard marketing professzora elhíresült mondásából tudhatjuk. Ha tovább visszük ezt a gondolatot, senki sem akar lyukat, csak azért, hogy legyen. Ez is csak egy eszköz a célunk eléréséhez, például ahhoz, hogy egy könyvespolcot szereljünk fel a nappali falára. És ez a könyvespolc is pusztán csak a könyveink tárolásának eszköze, tehát csupán arra szolgál, hogy otthonunk rendezettebb legyen. És miért akarunk rendet tartani az otthonunkban? Talán azért, mert ez azt a benyomást kelti bennünk, hogy uraljuk a környezetünket. Vagy talán azt szeretnénk elérni, hogy a látogatóink csodálattal nézzenek körbe nálunk, és ezzel jó benyomást tegyünk rájuk. És talán mindkettő igaz lehet egyszerre. Más szóval, alapvetően nincs szükségünk fúróra. Biztonságra és tiszteletre vágyunk, ami két alapvető emberi szükséglet. A 6 mm-es átmérőjű fúrószár egyszerűen csak egy eszköz ezek eléréséhez. Az emberek tudatalatti szükségleteinek és vágyainak azonosítása a hatékony marketing első lépése. Ezek szinte mindig olyan mélyen gyökerező, érzelmileg visszhangzó szükségletek és vágyak, mint a kaland, az összetartozás, a kapcsolat, a szabadság, az erő és a nyugalom. Ha mintákkal még nem rendelkező embereknek akarunk eladni valamit, akkor nem kell meggyőznünk őket korábbi választásaik helytelenségéről. Egy terméket akkor érdemes megvásárolni, ha meggyőző módon teljesíti egy vagy több kívánságunkat. Miért vásárol egy férfi SUV-t? Talán a terepjáró képességei miatt vonzódik hozzá, de az is lehet, hogy valójában soha nem megy terepre, viszont a lehetősége, hogy képes lehet erre, elég ahhoz, hogy vásárlásra csábítsa. Miért? Mert ez kielégíti a kalandvágyát. A marketing feladata ebben az esetben az, hogy meggyőzze őt arról, hogy az SUV birtokában bármikor belevághat a kalandba, ezt a tényt pedig az autó masszív megjelenésén keresztül közvetíti számára. Ennek eredményeként a hatékony marketing a tervezési és gyártási szakaszban kezdődik. Ez irányítja a termékek fejlesztésének folyamatát, amelyek megfelelnek az emberek törekvéseinek, azáltal, hogy lenyűgöző, teljesíthető ígéreteket tesznek. Koncentráljunk a fő közönségünkre. A hatékony marketing következő lépése annak felismerése, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni, mert a különböző tulajdonságokkal és vágyakkal rendelkező emberek mást és mást akarnak. De még ha úgy tűnik is, hogy két embernek ugyanazok a vágyai, gyakran eltérően határozzák meg azokat. Például egyesek a kalandot a sportban rejlő izgalom keresésével társítják, mások a külföldi utazásokhoz kötik. Érzéseket, státuszt és kapcsolatokat árulunk, nem feladatokat vagy dolgokat. Ne feledjük, hogy az általunk forgalmazott termék az általunk kiválasztott vágyat jelképezi, a célközönségünk pedig olyan emberekből áll, akik magukénak érzik ezt a vágyat. Mindenki más egyelőre kívül esik a termékünk hatókörén. Ezután tovább szűkíthetjük a célközönséget, ha két csoportra osztjuk őket. Korai elfogadókra, akik nyitottak a változásra, és alkalmazkodókra, akik ellenállnak annak. A korai elfogadók szívesen fogadják az új tapasztalatokat, Élvezik az izgalmat, amikor felfedeznek valami hatékonyabb és innovatívabb módszert, mint amivel korábban találkoztak. Gondoljunk csak a technológiai rajongók tömegére, akik az új iPhone megjelenésének napján nyüzsögnek az Apple Store-ban. Neofília jellemzi őket, azaz szenvedélyesen szeretik az újat, és örömmel kérkednek legújabb fogásaikkal. Az elfogadáshoz való hozzáállás a marketing és a termék innováció területén használatos fogalom, amely az új termékek, technológiák vagy ötletek első felhasználóit vagy elfogadóit jelöli. Az elfogadókkal szemben az alkalmazkodók óvakodnak az új tapasztalatoktól, és élvezik az ismerős dolgokkal járó biztonságot. Ott vannak például azok az emberek, akik még mindig régi mobiltelefont használnak. Előbb-utóbb általában ők is késztetést éreznek arra, hogy okos telefont vásároljanak, mint mindenki más. Ekkor alkalmazkodni fognak. A két csoport közötti különbségtétel kritikus fontosságú, mivel az általunk forgalmazott termék mindenki számára újszerű, aki még nem vásárolta meg. Újszerű módot biztosít számukra egy vágyuk kielégítésére, amelyet már más módon teljesítenek. A korai elfogadók sokkal nagyobb valószínűséggel próbálják ki a terméket, mint az alkalmazkodók. Ha megpróbálunk eladni valamit az alkalmazkodóknak, akkor valami olyasmit fogunk kérni tőlük, ami ellenkezik a természetükkel. Hagyjanak fel egy régi, jól bevált módszerrel, hogy kielégítsék vágyukat, és válasszanak egy új, és még nem bizonyított módszert. A célcsoportunk meghatározása során tehát egyelőre figyelmen kívül hagyjuk az alkalmazkodókat. A termékünk nem nekik való, legalábbis még nem. Álljon a célközönségünk elsődlegesen a korai elfogadókból. Ha van belőlük elég, ők alkotják a legkisebb életképes piacot, azt a minimális létszámú csoportot, amelynek a tagjai már jövedelmezővé tehetik a termékünket. Hol találhatjuk meg a célközönségünket? Tudjuk, hogy az emberek mélyen gyökerező igények és vágyak alapján vásárolnak, de van még valami, ami befolyásolja a vásárlási döntéseket. A személyes értékek, illetve azok a dolgok, amelyeket az emberek fontosnak tartanak vágyaik megvalósítása során. Vegyük példaként az egyik legalapvetőbb emberi szükségletet, a táplálkozást. Különféle értékek befolyásolhatják az emberek vásárlási döntéseit, miközben az élelmiszerboltban a burgonya chipszek választékát böngészik. Ha kizárólag a megfizethetőség érdekelné őket, mindannyian a legolcsóbb márkát választanák. Ha viszont értékelik az egészséget és a fenntarthatóságot, akkor a helyi biomárkát választják. Mindegyik érték párba állítható az inverzével, ezek az értékek pedig a spektrum két végletét képviselik. Vegyük figyelembe a kockázat és a megbízhatóság, a lezserség és a professzionalizmus, a régi módi értékek és a trendiség, valamint a gyorsaság és a módszeresség közötti ellentéteket. Ha pénzügyi értelemben szeretnénk jól járni, akkor elegendő értéket kell azoknak biztosítanunk, akik boldogan fizetnek érte. Büszkeséggel pedig alig, ha nem akkor tölt majd el a munkánk, ha elkerüljük az árversenyt, és figyelünk a minőségre is. Ha marketingesként biztonságban szeretnénk lenni, próbáljunk középutat találni ezen értékek, vagy valamelyik népszerűbb szélsőség, például a megfizethetőség között. Végül is ezek azok a területek, ahol az emberek többsége megtalálható, és a legtöbb vállalkozás ezekben a biztonságos zónákban próbálja meg forgalomba hozni termékeit. Ennek eredményeként a verseny intenzív, egy új cég számára pedig nehézséget okoz sok emberhez eljuttatni egy üzenetet. A legkisebb életképes piac megtalálásának hatékonyabb megközelítése az, ha elmozdulunk a szélsőségek felé, amelyek még nincsenek túl zsúfolva. Még jobb, ha megtaláljuk a szélsőségek megfelelő kombinációját. Akár az ellentétes végleteket is összekapcsolhatjuk. Ez az egyik olyan lépés, amit a Grateful Dead megtett azért, hogy a történelem egyik kereskedelmileg legsikeresebb rockbandájává váljon, annak ellenére, hogy 1965-től 1995-ig tartó 30 éves pályafutása során mindössze egyetlen Billboard top 40-es slágerük született. A sikerük titka az volt, hogy az egymással ellentétes zenei értékek mindkét végletét felvállalták. Rajongóiknak ugyanis nyers és laza zenét játszottak koncertjeiken hosszú, szerteágazó jamek előadásával, de tömörebb, letisztultabb zenét is nyújtottak nekik stúdió albumaikkal, valamint a rádióba szánt rövidebb számaikkal. A Grateful Dead több mint 450 millió dollárt keresett csak lemezeladásokból, elsősorban azzal, hogy a követőik egy lelkes csoportja számára kultikus zenekarrá váltak. Hogyan építsünk törzset? Ahhoz, hogy megtaláljuk a rajongók törzs csoportját, amely a termékeink vagy szolgáltatásaink legkisebb életképes piacává válik, először fel kell ismernünk egy látszólagos paradoxont. Ezek a rajongók már léteznek. Lehet, hogy még nem vesszük észre, de vannak olyan emberek, akiknek megvannak a vágyai, szükségletei és értékei, amelyek arra késztethetik őket, hogy az általunk épített márka rajongóivá váljanak. Egyszerűen csak arra várnak, hogy behozzuk őket egy új törzsbe, és elvezessük őket a termékünkhöz. A törzs olyan emberek csoportját jelenti, akik kapcsolatban állnak egymással, és közös világnézeten osztoznak. A világnézet pedig azon szempontok halmaza, amelyek alapján a körülöttük lévő világot szemlélik. Ez a világkép befolyásolja az értékeket, amelyeket vallanak, és azokat a módokat, ahogyan a szükségleteiket és vágyaikat próbálják kielégíteni. Az emberek nem azt szeretnék, amit létrehozunk. Arra vágynak, amit az okozni fog nekik. Az érzést akarják, amelyet termékünk kivált. Ennek eredményeként a hatékony marketing következő lépése a törzs létrehozása, tagjainak összekapcsolása és vezetésük olyan történetek elmesélésével, amelyek összecsengenek a világnézetükkel. A sikeres történet olyan ígéretet jelent, amelyet a közönség megérthet. A törzs tagjainak azt kell elmondani, hogyha meglátogatják az üzletünket, megvásárolják a termékünket, vagy igénybe veszik a szolgáltatásunkat, a vágyaik olyan módon valósulnak meg, amelyet értékelni fognak. Ez garanciát jelent a számukra. Az olyan emberek, mint mi. A szimbólumok és a nyelvhasználat. Ott van még a nyelvezet, különösen a szimbólumok használata, amelyek a közönség világnézeti feltételezéseire appellálva hitelessé teszik egy cég ígéreteit. Az emberek ugyanis szimbólumokkal kommunikálnak. Az autó szó nem az autót jelenti fizikai valójában, hanem amolyan helyettesítés, egyfajta jelkép, amely eszünkbe juttatja magát az autót. A jó marketingesekben megvan az alázat annak megértéséhez, hogy az emberek nem látják egyformán a szimbólumokat. Megvan bennük a tudatosság, hogy a megfelelő szimbólumokat alkalmazzák a megfelelő közönség előtt, és a bátorság, hogy újakkal helyettesítsék a régieket. A JCPenney amerikai diszkont áruházlánc üzletei a vásárlók egy meghatározott törzsére koncentrálnak, azokra, akik a játékvágy és a megfizethetőség miatt élvezték az akciókat, és a JCPenney megígérte nekik, hogy üzlete tökéletes hely lesz a számukra. A cég nyelvezete pedig azáltal tette hitelessé az ígéretet, hogy a kuponok, kedvezmények és végkiárusítások véget nem érő folyamából állt. Mindez olyan szimbólumokkal szolgált, amelyeket a JCPenney rajongói automatikusan az akciókhoz társítottak. A törzs valószínűleg túléli, ha elmegyünk. A cél az, hogy legalább hiányoljanak minket. A JCPenney egy implicit üzenetet küldött rajongóinak, és arra biztatta őket, hogy lépjenek kapcsolatba üzletükkel olyan eszközökön keresztül, mint például a kuponok. A hozzánk hasonló emberek azok, akik kuponokat vágnak ki, akciókat keresnek az újságban, és a JCPenney-ben vásárolnak. Ennek megfelelően a marketingesek számára kockázatot jelent, ha figyelmen kívül hagyják rajongóik közös világképét és az ahhoz kapcsolódó szimbólumokat. Amikor 2011-ben Ron Johnson átvette a JCPenney vezérigazgatói posztját, úgy gondolta, hogy a kuponok és más kedvezményekkel kapcsolatos szimbólumok cikinek számítanak. Nem olyanok, amilyeneket egy csúcs kategóriás üzlet bemutatkozásaként elképzelnénk. Ennek eredményeként megszabadult tőlük. Johnson úgy döntött, hogy elveti a hagyományosan 99 centre végződő árcédulákat. Egy farmer rövid nadrágot például, amelynek az ára korábban $19.99 volt, $20 adtak el, mondván, hogy a kerek számok szerinti árképzés egyértelmű, egyszerű és őszinte üzenetet közvetít a fogyasztók felé. A végeredmény? A JCPenney eladásai közel 30%-kal zuhantak a következő évben, Johnson pedig elveszítette az állását. Hogyan vehetjük rá a közönségünket a cselekvésre? Miután elkezdtük kiépíteni a termékeink követői bázisát, marketingesként a következő lépésünk az, hogy rávesszük őket a cselekvésre, azaz a termék megvásárlására. Ennek kulcsa a feszültség enyhítése. A kényelmetlen nyomás érzése ellen a termék jelenti az ellenszert. A legtöbb ember a törzsével akar maradni. Nem akarnak leszakadni, amikor a csoport előre halad, vagy irányt változtat. A törzsünk pontosan ezt teszi azáltal, hogy elfogadja a termékünket, és saját kultúrája részévé teszi. A hozzánk hasonló emberek a mi termékünket vásárolják. Marketingesként az a feladatunk, hogy ennek a kijelentésnek az üzenetét közvetítsük a csoport tagjai felé. Milyen módon tehetjük ezt? Ez attól függ, hogy milyen típusú emberek alkotják a közösséget, és hogyan viszonyulnak státusz kapcsolataikhoz. Két alapvető stratégia létezik, a hovatartozás és a dominancia. Mindenki folyamatosan az elméjében zajló belső monológnak megfelelően cselekszik. Azok az emberek, akiknek a hovatartozása fontos, két dolgot keresnek: rokonságot a csoportjuk többi tagjával, és bizonyosságot arról, hogy beilleszkednek-e a szervezet hierarchiájába. A feszültség a népszerűséghez kapcsolódik. Ez magában foglalhatja egy szakkiállítás zsúfolt standját, hírességek meghívását a termékbemutató partinkra, vagy neves szerzők bevonását, hogy írjanak ajánlót a könyvünkhöz. Az ilyen cselekvések mindenki számára jelzik, hogy a törzs lelkes a termékünk vagy szolgáltatásunk iránt. Azok az emberek, akik dominanciára törekednek, három dolog egyikét akarják: saját csoportjuk hierarchiájában feljebb emelkedni, látni, hogy csoportjuk megelőzi a többi csoportot, vagy mindkettőt egyszerre. Jeleket akarnak küldeni az embereknek a dominanciájukról. Az Uber például ezt tette a kezdeti éveiben azzal, hogy merészen szembeszállt az önkormányzatokkal, a versenytársakkal, sőt, a saját sofőrjeivel is. Ez azt üzeni a dominanciát kereső befektetőknek, ügyfeleknek és alkalmazottaknak, hogy azért vagyunk itt, hogy nyerjünk, és semmi sem áll az utunkba. Miért nem jössz velünk te is? Használjuk ki a hálózati hatásokat. Ha csak nem egy rendkívül speciális terméket forgalmazunk, amely csak emberek egy kis csoportja számára lehet vonzó, akkor valószínűleg ki akarjuk terjeszteni kezdeti rajongótáborunkat, és szeretnénk megszólítani a nagy közönséget, ahol sokkal nagyobb piac vár ránk. A rajongótábor és a nagy közönség közötti szakadék áthidalásához végre kell hajtanunk a hatékony marketing utolsó lépését. Hitat kell építenünk a szakadék fölé, amely lehetővé teszi a termék elterjedését. De előtte meg kell ismernünk és értenünk kell a szakadék természetét, amelyet próbálunk áthidalni. Mindez a két szóban forgó csoport közötti különbségtételen múlik. A modern társadalmak, a városi közösségek, az internet világa, a művészetek és mindenfajta innováció elsősorban nem a hatalomra épül, hanem a befogadásra. A rajongótábor többnyire elfogadókból áll, míg a nagy közönség többnyire alkalmazkodókból. Ebből következik, hogy ugyanazért leszünk népszerűek a rajongótáborunk körében, amiért a nagy közönség körében népszerűtlenek. Felforgattuk a status quo-t. Tegyük fel, hogy 2010-ben az online video streaming korai alkalmazói voltunk. A technológia szerelmesei szívesen használták szolgáltatását, de a nagy közönség szívesebben tartotta meg DVD-it. Hogyan lehet rávenni őket, hogy feladják a szokásaikat? Mivel lehet megszólítani őket? A hatékony válasz a hálózati hatás néven ismert jelenség. Ez akkor fordul elő, amikor egy termék vagy szolgáltatás értéke nő, ahogy egyre többen használják. Ez megalapozza a pozitív visszacsatolási kört. Minél többen használják a terméket vagy szolgáltatást, az egyre népszerűbbé válik, ez pedig oda vezet, hogy még többen használják majd, ami még népszerűbbé teszi. A hálózati effektus tehát segítheti a termék általános érvényesülését. A vevők lesznek az új értékesítők, a kezdeti rajongótábor pedig egyengeti a termék útját. Ott van például a Slack, a gyorsan fejlődő, eredményes munkahelyi együttműködésre szolgáló kommunikációs szoftver. Kezdetben egy kis rajongótábor fogadta, akik alig várták, hogy megtanulják egy olyan új program fortéjait, amelyet senki más nem használt előtte. Miután megtanulták, hozzáláttak, hogy munkatársaikat Slack felhasználókká alakítsák. A szoftver ugyanis jobban működik, ha többen használják. Így aztán terjedni kezdett, és nem sokára még azok is, akik ellenálltak a változásnak, kénytelenek voltak alkalmazkodni az új platformhoz. Hogy miért? Mert egyszerűen nem akartak lemaradni azokról a beszélgetésekről és együttműködésekről, amelyeket a platformon mindenki más folytatott. Az engedélykérés és a figyelemfelkeltés körforgása. Az internet térnyerésével és a tömegmédia monopóliumának hanyatlásával a marketingesek már nem támaszkodhatnak kizárólag a reklámra. Ehelyett olyan marketing stratégiát kell elfogadniuk, amely azonosítja az emberek szükségleteit és vágyait, olyan terméket fejleszt ki, amely képes kielégíteni azokat, majd értékpozícionálással és történetmeséléssel alakít ki rajongói törzset az új dolgok kipróbálására nyitott potenciális fogyasztókból. Ahhoz, hogy a követőket cselekvésre és a termék hírének terjesztésére ösztönözzék, a marketing szakemberek a hálózati hatás segítségével elérhetik, hogy kapcsolatot teremtsenek a rajongók és a szélesebb nyilvánosság között. Az engedély alapú marketing elfogadja, hogy a legjobb vevők figyelmen kívül hagyhatják a marketinget. Felismeri továbbá, hogyha tisztelettel fordulunk az emberek felé, a legjobb úton járunk figyelmük megszerzéséhez. Útra való inspiráló gondolatok a könyvből. A kulcs az empátia. Az ügyfelek igényeinek és vágyainak mélyreható megértése nélkülözhetetlen a sikeres marketing stratégiához. Legyünk tisztában ajánlatunk értékével. Tudnunk kell, milyen egyedi értéket kínálunk, ami megkülönböztet bennünket a versenytársainktól. A hitelesség megteremtése. Az embereknek hinniük kell abban, amit közvetítünk feléjük, és amit kínálunk nekik, hogy hosszú távú kapcsolatot építhessünk ki velük. Az összpontosítás. A sikeres marketing szakemberek az ideák és az érzelmek eladására összpontosítanak, nem pedig a termékekre és szolgáltatásokra. A történetmesélés ereje. Egy jó történet képes kapcsolatot teremteni a márka és a közönség között, emlékezetesebbé téve az üzenetet. A megfelelő közönség megtalálása. A marketingeseknek a siker érdekében meg kell tanulniuk az elkötelezett ügyfélkör kialakításának módjait. Hálózati hatás. Egy termék vagy szolgáltatás értéke nő, ahogy egyre többen használják, így a vevők lesznek az új értékesítők. A vásárlók két típusa. Az újdonságokhoz való hozzáállásuk alapján a vásárlók lehetnek korai elfogadók és alkalmazkodók. Először mindig az előbbi csoportot érdemes megszólítani. Az engedély alapú marketing. Olyan marketing stratégiát kell választani, ami az ügyfelek engedélyén alapul, és erősebb kapcsolatot, valamint komolyabb elkötelezettséget eredményez. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.